Kedves gyülekezet, ma is a gyermekekhez szólok legelőször. Kedves gyerekek, egy bibliai igét tanulunk meg ma, amely így hangzik: Isten mindent szépen alkotott. Nem tudom, ismeritek ezt a bibliai igét. Így is mondhatnánk, hogy Isten mindent szépre alkotott. Ebből a bibliai igéből is megérthetjük, hogy Isten szereti a szépet. És hát tudjátok, a szépség van a természetben, de ha a Jóisten szereti a szépet, akkor még az otthonunkban is szereti a szépet és a rendet. Hát ti még kisgyerekek vagytok, de gondolom, hogy a szüleitek már tanítgatnak arra, hogy tegyétek helyre a játékot, vagy akik iskolába járnak, az iskolai szereket, és nem tudom, hogy ez mindig sikerül-e. Én nyári táborba sokszor elmegyek, és megnézem ott a gyerekszállást, és azért látni olyat, hogy az okni az egyik sarokba, másik a másik sarokba, sok ilyesmit. És tudjátok, hogy honnét tudjuk még, nem csak ebből a bibliai igéből, hogy a Jóisten szereti a szépet és a rendet, hanem egy kis történetet elevenítek föl nektek Jézus életéből. Azt olvassuk, hogy amikor Jézus halála utáni harmadnapon feltámadt, és a tanítványok kapták a hírt, hogy üres a sír, elhengerítették a követ, akkor azt olvassuk a Bibliában, hogy futva mentek oda Péter és János tanítványai közül ketten, és mikor benéztek a sírba, akkor azt látta János, ő látta meg először, hogy a lepedők szépen össze vannak hajtva, amiben ilyen illatszerekbe csomagolták a holttestet, és a másik helyen pedig a kendő, amely az arcát takarta, szépen összehajtva. És azt írja János apostol, hogy bár akkor még senki nem merte a tanítványok közül hinni, hogy az Úr valóban feltámadt, ő mikor ezt meglátta, ő rögtön hitt. Hát mit gondoltok, miért? Mert ugye, ha rablók mentek volna, akkor azok vagy elviszik mindenestől a holttestet, vagy ha leesik róla valami, ott hagyják a földön. De abból, hogy ezek szépen össze voltak hajtva, János rögtön tudta, hogy Jézus innét feltámadottan, méltósággal távozott. És mivel ő Jézus tanítványa volt, kezdettől fogva 3,5 évig vele laktak, vele éltek, ismerte Jézus szokásait, tudta, hogy rendszerető, és lám még arra is volt gondja egy ilyen nagy eseménynek a hajnalán, hogy miután feltámadt, ne csak úgy távozzon a sírból, hogy ott maradnak szétszórva a lepedők, a fejét takaró kendő, hanem gondosan összehajtogatta. Hát nem tudom, ha benéznénk a ti szobátokba reggel, miután fölkeltetek, mit látnánk. Hát tanuljunk, Jézus még ebben is példát adott nekünk, és még egyszer mondom, így mondja a Biblia, hogy Isten minden szépre alkotott, minden szépen alkotott, Isten a rendet és a szépet szereti. És legyetek ti is ilyen gyerekek, akiknél mindig meg lehet nézni a szobájukat, a hálóhelyüket, hogy az hasonlít ahhoz, ahogyan Jézus cselekedett. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés alapigéjeként egy részletet szeretnék felolvasni Márk evangéliumából, Márk evangélium a 10. fejezetéből. Az előzményeket csak röviden összegezem, hogy a vak Bartimeus történetét találjuk itt feljegyezve. Azt olvassuk az írásban, hogy mikor Jézus Jerikóból távozott, és szokás szerint nagy tömeg követte őt, akkor egy vak ember, ez a bizonyos Bartimeus ült az út szélen, ott szokott koldulni, és ugye érdeklődött, hogy mi ez a zaj, mi ez a hang, ami a füléhez jut, és mikor megtudta, hogy Jézus fog ott elhaladni, akkor elkezdett kiáltozni, hiszen másképpen nem tudta észrevetetni magát, reménytelen volt a tömegbe bemennie vakon, és azt kiáltozta, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Az emberek el akarták hallgattatni, de Jézus egyszer csak megállította a menetet, és kérte, hogy ezt a vak embert vigyék oda hozzá. És most azt szeretném felolvasni, hogy milyen rövid párbeszéd zajlott le Jézus és e között, és e között, a vakember között. Így olvasom Márk evangélium a 10. fejezetéből, az 51. verstől. Tehát amikor az ember Jézushoz ért, Jézus ezt kérdezte tőle: mit akarsz, hogy cselekedjen veled? A vak pedig mondta néki: Mester, hogy lássak? Jézus pedig mondta néki: eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követte Jézust az úton. Kedves gyülekezet, okunk van egy kicsit megállni ennél a nagyon egyszerű kérdésnél, amit Jézus ennek a vakembernek feltett. Azt kérdezte tőle: mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Nem tudom, hogyha hozzánk intézné a teremtő, fenntartó és megváltó Isten fia ezt a kérdést, hogy te mit akarsz, hogy veled cselekedjen? Mi a legfőbb vágyod? Mit tartasz a legfontosabbnak? Ugye az énekkar is énekelte most, hogy egy vágyam van. Vajon mi lenne az az egy legfőbb vágyunk, amit ha most minket kérdezne meg úgy, ahogy ezt a vakot megkérdezte, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled, mi mit mondanánk? Én azt hiszem, hogy az lenne a leghelyesebb, ha ugyanazt válaszolnánk, amit ez a vakember. Röviden csak úgy kiszakad belőle azonnal a válasz: Mester, azt, hogy lássak. És én azt hiszem, hogy nekünk mindegyikünknek okunk van ezt kérni Krisztustól, mint a legfőbb vágyunkat és a legfőbb kérésünket, hogy ezt akarjuk, hogy cselekedje velünk, hogy lássunk. Nyilván sejtjük, hogy nem szó szerinti értelemben mondom ezt, hiszen legtöbbünknek, hála Istennek, épp a látásunk. De a Biblia szerint a lelki vakság az első számú közellenségünk mindannyiunknak. És még akkor is okunk van ezt a legfőbb, szinte egyetlen kérést terjeszteni az Úr elé, hogy Uram, ezt akarom, hogy cselekedd velem, hogy lássak, hogyha az Isten kegyelméből az újjászületés tapasztalatát megizlelhettük, egy őszinte hiteles megtérésre jutottunk, amikor szinte világosság árasztja el az ember agyát, és megváltozik a világ, még akkor is okunk van rá. Ugye a Biblia nagyon sokszor jellemzi úgy az újjászületést vagy megtérést, hogy ez a vakságból való szabadulás és a vakságból való gyógyulás. Az történik ilyenkor, amit a korintusi második levélben Pál apostol így ír, hogy aki kezdetben szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, vagyis a lelki világunkban. Ez egy hatalmas ige. Azt mondja, amilyen teremtő erő kellett ahhoz, hogy Isten azt mondja, sötétségből világosság ragyogjon, kimondta a szót, hogy legyen világosság. Ugyanilyen teremtő hatalom, isteni munkálkodás kell ahhoz, hogy a lelki világunkban, az elménkben valódi világosság ragyogjon fel. És bár az újjászületéskor, a hiteles megtérésnél mindenki átéli ezt a nagy változást, hogy sötétségből világosság ragyog fel a lelki világában, ez állandóan veszélyeztetett és hihetetlenül törékeny. Ez a megnyert látás, ez nem elveszíthetetlen. Sőt, a legtörékenyebb, mindig itt kezdődik a romlás az embernek az életében, hiszen Isten úgy teremtett bennünket, hogy minden kimondott szavunk és minden cselekedetünk egy belső döntésnek az eredménye, és minden azon múlik, hogy a gondolkodási folyamatok belül hogy zajlanak le. Nem véletlenül mondja az írás azt, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, és ugye, ahogy sokszor hangsúlyozzuk, szíven a Biblia nem csak az érzelmeket érti távolról sem, hanem az ember gondolkodását, lelkiismerete működését, akaratát, az egész belső intellektusát, az érzelmeit is, mindent együtt. És tehát ezt láthatjuk, hogy ezt minden féltett dolognál jobban kell őrizni, még a fizikai értelemben vett látásunknál is, hiszen szoktuk mi ezt mondani, hogy valaki vigyáz valamire, mint a szeme világára, de az írásból azt érthetjük meg, hogy a gondolkodásunknak a tisztaságára, a belső látásunknak az épségére még jobban kell vigyázni, mert hihetetlenül törékeny. A természetünk, az én középpontú természet nem változik meg a genetikai hajlamainkban lévő és a szokás törvényével megerősített természet, az nem változik meg egy csapás, amikor az ember megtér és újjászületik. Így mondja a Biblia, csak megerőtelenül. És hogy utána most felerősödik a régi természet, vagy pedig tovább erősödik az újjászületett belső ember, ez minden pillanatban egy változó dolog, és egy nagyon kényes és nagyon-nagyon-nagyon érzékeny dolog. Tehát mi nekünk mindegyikünknek okunk van Istentől azt kérni, hogy ha megkérdezne minket, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled. Akár mennyire bölcsek vagyunk már az írás ismeretében, meg akár mennyire átéltük már a csodát, hogy Isten világosságot gyújtott a lelki világunkban, okunk van ezt a legfőbb dolgot kérni. Azt, Uram, hogy lássak. Ez a legfőbb kérésem. Szeretnék példaként említeni Bölcs Salamont. Ugye Bölcs Salamontról azt olvassuk, hogy uralkodása kezdetén, még fiatal korában, Isten neki is feltette a kérdést, majdnem szó szerint így, azt mondta, kérj, amit akarsz. Tehát, mint a vaknak, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? És minnyájunknak ismeretes, hogy Salamon mit válaszolt. Azt mondta, hogy engem megrettent az a nagy megbízatás, ami a vállamra helyeztetett, hogy nem egyszerűen egy népet kormányozzak, mint király, hanem a te népedet, amelynek van egy küldetése, van egy elhivatása. És azt mondta, hogy ehhez a feladathoz én olyan vagyok, mint egy kisgyermek, aki nem tud kijönni és bemenni. És ezért kérlek, adj bölcsességet a te szolgádnak. Tulajdonképpen ő is azt kérte, add, hogy lássak, hogy az én gondolkodásom, az én lelkiismeretem, az én belső világom helyesen működjön. És megkapta ezt az ajándékot. Hadd tegyem hozzá, ez nem olyan dolog, amit az ember alkalmasság nélkül megkaphat. Miért volt Salamon alkalmas arra, hogy megkapja ezt az ajándékot? Két rövid mondatot olvasunk a ifjúkoráról a Bibliában. Az egyik mondat úgy hangzik, hogy szerette Salamon az urat, a másik pedig úgy hangzik, hogy szerette az úr Salamont. Kedvelte, tetszett az élete Istennek. Tehát ez volt, hogy így mondjam, az az alkalmasság, mert szerette az urat, és az úr is szerette őt, mert látta ezt a lelkületet benne, hogy ezért ő alkalmas volt arra, hogy Isten megnyissa a szemét, az átvitt értelembe vett szemét, és Isten világosságot tudjon benne gyújtani úgy, hogy olyan bölcsességet nyerjen, amiről azt olvassuk, hogy nagyobb volt, mint a napkelet fiainak bölcsessége, az Egyiptom bölcsessége. És minden nép közül jöttek Jeruzsálembe, hogy hallgassák a Salamon bölcsességét. És milyen döbbenetes, hogy mi történt ezzel az emberrel. Ugye a Prédikátor könyve a tanúsága annak, hogy ez a bölcs Salamon annyira elváltozott, hogy kételyek gyötörték, teljesen megzavarodott az élet dolgaiban, kétségbeesésbe jutott. Mondhatnánk mai kifejezéssel, hogy tudjuk, hogy ez a mottója a Prédikátor könyvének, hogy minden hiába valóság. Egy rettenetes ürességhez jutott. És aki valamikor olyan igazságosan bíráskodott, és a népe szerette őt, az emberek nyögtek és kiáltoztak az adóterhek és az igazságtalanságuk miatt, és ami a legdöbbenetesebb, végül megengedte, hogy bálvány istentiszteleteknek emeljenek templomot Jeruzsálemben, köztük Moloknak, akinek gyermekáldozatokat mutattak be. Az ember agya szinte nem tudja fölfogni. Talán itt is emlegettem valamikor egy igehirdetésben, hogy én még fiatal koromban is emlékszem egy prédikációra, amit valaki tartott, és azt mondta, hogy senki ne becsülje le a bűnnek és a bűn szerzőjének a hatalmát, mert a bűn legyőzte a legártatlanabb embert Ádámot, legyőzte a legerősebb embert Sámsont, és legyőzte a legbölcsebb embert Salamont. Ezen igencsak megdöbbenhetünk, és ezért láthatjuk azt, hogy mennyire helyén való ez a kérés, azt, Uram, hogy lássak. Feltenném azt, hogy szól az írás máshol is arról, hogy mennyire fontos vigyáznunk a látásunknak, a lelki látásunknak az épségére, a helyességére. Szeretnék idézni egy igét, ezt a Timóteushoz írt második levél első fejezetének a 7. versében találjuk, és azt írja ott Pál apostol, hogy Isten egy hármas ajándékot akar nekünk adni. Azt mondja, Isten az erő, a szeretet, a mi Bibliánk így mondja, hogy józanság, de a görög szövegben az van, hogy tiszta gondolkodás lelkét adta nekünk. Tessék elgondolkozni ezen a hármod. Nem ez a három az Isten legfőbb ajándéka, erő, szeretet, tiszta gondolkodás. Én olyan sokszor megdöbbenek az igén, azt mondja, ezt akarja az Isten ajándékozni nekünk. És ez a bizonyos tiszta gondolkodás, ez hihetetlenül fontos. Szeretném idézni Jézus szavait is a hegyi beszédből, Máté evangélium a 6. fejezetéből. Rögtön rájövünk, hogy Jézus itt jelképes beszédet alkalmaz. Máté evangélium a 6. fejezetéből olvasom a 22. és 23. verset. A test lámpása a szem. Tehát fizikai értelemben ugye a vezérlőnk a szem, a test lámpása, ezután megyünk. De rögtön így folytatja. Ha azért a te szemed tiszta, és itt már mindjárt sejtjük, hogy nem a fizikai szemről van szó, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, ugye ez már nem a fizikai szemre vonatkozik, ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. És ezután jön egy borzasztó kérdés, ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Tehát ezzel az igével Jézus figyelmeztet minket arra, hogy vigyázzunk, mert a belső szem nagyon változékony, és nagyon könnyen elhomályosul, és akár vakká is lehet. És azután nézzük meg, ennek a hegyi beszédben mondott igének a Lukács evangéliumában feljegyzett kiegészítését, Lukács evangélium a 11. fejezetéből olvasom. Így olvasom a 11. fejezetben a 34-től a 36. verset. Tehát Lukács evangéliumából idézem. A test lámpása a szem, ha azért a te szemed őszinte, ha a te szemed őszinte, egyenes, nem fertőzi az önzés. Ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. És megint jön egy ijesztő intés, azt mondja, meglásd azért, hogy a világosság, amely te benned van, sötétség ne legyen. Az ember azt gondolná, hogy ha egyszer már Isten világosságot gyújtott, mint a teremtéskor, egy nagy csoda történt, és az ember érti az ígét, és élvezi azt, és megértette, hogy az én középpontuság az a bűn lényege, és az kárára van, és megértette, hogy kicsoda az Isten, és az Isten mit szeret, stb. Akkor többé baj nem történhet. De ez azt mondja, vigyázz, hogy a benned lévő világosság sötétség ne legyen. És ezzel megint ennek a belső látásunknak a törékenységére utal. És hadd tegyem a kérdést, hogy mi minden okozhatja, hogy belső elsötétülés következik be, akár világos elméleti ismeretek mellett is. A Szentírásban olyanokat olvasunk, hogy ezt okozhatja egy előítélet vagy egy ellenszenv. Azt olvassuk János első levelem 2. fejezetének a 11. versében, aki gyűlöli az ő atya fiát, a sötétségben van és sötétségben jár, és nem tudja hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemét. Tehát lehet ennek enyhébb, lehet ennek erősebb változata, de egy ilyen érzelmi beállítódás már rontja a belső szemnek az épségét. Azt mondja, akkor sötétségben van, sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemét. Óriási veszély az önigazolásnak a kísértése. A Bibliában ismerős, gondolom mindenkinek, Saul királynak a története, aki látszólag nem nagy dolgokat követett el, de mégis nem lehetett megállítani a romlásnak a lejtőjén, mert akárhogy Sámuel próféta, aki szerette őt, aki imádságban küzdött érte, hiába próbálta őt rávezetni, hogy valamit helytelenül tett, ő a végsőkig talált mentséget. kész pszichológiai tanulmány elolvasni Saul történetét Sámuel könyvében. Az önigazolásból nem volt képes kilépni. És hadd jegyezzem meg, hogy különösképpen veszélyes az, ha az ember olyan dologhoz tér vissza, amiben egyszer a Szentlélek már meggyőzte, és egyszer már a Szentlélek abban megintette. Ilyenkor tud az ellenség legjobban betelepedni az ember gondolatvilágába. Ha valamiről egyszer már megérintette a Szentlélek, egyszer már úgy belátásra is jutott, egyszer már felül is bírálta, de visszatér ugyanoda, akkor ez nagyon könnyen vezet a szívnek a megkeményedéséhez. És az is nagyon veszélyes dolog, amiről Jézus beszélt a Nikodémussal való beszélgetésben, amikor azt mondta, hogy ha valaki a világosságban jár, az szívesen kimegy a világosságra. De ha az ember sokszor a sötétségben van, nem megy ki a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Tehát nagyon vigyázni kell arra, hogy az ember bele ne essen abba a csapdába, hogy nem is figyelek oda semmire, ami ellentétes azzal, amit én gondolok, vagy amit én látok. Mert ha az ember ebbe belecsontosodik, az ellenség nagyon becsaphatja. Mert azt mondja, hogy a világosságra mindig bátran ki kell menni. Ha valami helyén való, annak ki kell állni bármilyen próbát. Az Isten igéje próbáját, mások érveit, mindent ki kell állni. Ha valami helyes és igaz, azzal nem kell félni a világosságra menni, azzal nem kell félni ütköztetni más gondolattal, nem kell félni az Isten igéjének a fényébe állítani. És szeretnék néhány mondatot idézni Ellen White Jézus élete című könyvéből. Ez egy olyan megrázó olvasmány, ugye mindnyájunknak ismerős, hogy amikor még Jézus szolgálata kezdetén Nikodémus elment Jézushoz, akkor nem csak ő ugye a zsidók főembere volt, ugye farizeus és ugye ennek a legfőbb testületnek a tagja, és többes számban mondta Jézusnak, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert ezeket a jeleket senki sem teheti, csak ha Isten van vele. Tehát ezt ő nem mondhatta másképpen, csak úgy, hogy erről voltak tanakodások, voltak beszélgetések a Sanhedrinben. És ott azért megérintett mindenkit ez a meggyőződés, hogy hát azért ez világos, ezeket a jeleket senki nem teheti, csak ha Isten van vele. És tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mondta. És mégis utána a korabeli zsidóságnak a vallási elitje, a vallási tanítók, írástudók keményen, de ugye a keresztre feszítésig kemény engesztelhetetlenséggel Jézus ellen fordultak. És itt a Jézus élete című könyvben Ellen White egy nagyon megrázó leírást ír arról, hogy milyen pályát jártak be ezek a zsidó főemberek. Ezt írja. Nem Isten vakítja meg az emberek szemét, nem ő keményíti meg a szívüket. Világosságot küld nekik, hogy belássák tévedéseiket, és biztonságos ösvényen vezessen őket. E világosság elvetése miatt vakul meg a szem, és keményedik meg a szív. És most jön egy mondat, amire nagyon figyeljünk. A folyamat gyakran fokozatos, és szinte észrevehetetlen. Ez mindannyiunknak egy nagyon komoly intés. A folyamat gyakran fokozatos, és szinte észrevehetetlen. Isten szavából, szolgái által, vagy lelkének közvetlen tevékenysége révén kapjuk a világosságot, de ha egyetlen fénysugarát is figyelmen kívül hagyjuk, ez is döbbenet, ha egyetlen fénysugarát is figyelmen kívül hagyjuk, a lelki felfogás részlegesen eltompul. És a világosság következő megnyilatkozását már kevésbé érzékeljük. Így növekszik a sötétség, mi végül az éj sötétje telepszik a lélekre. Ez történt a zsidó vezetőkkel is. Meg voltak győződve arról, hogy Jézust isteni erő kíséri, de hogy visszautasíthassák az igazságot, a Szentlélek munkáját Sátánnak tulajdonították. Ezzel szándékosan a csalást választva áttengették magukat az ördögnek, és ettől kezdve ő uralkodott rajtuk. Az embereket befolyásolják a saját szavaik. Sokszor pillanatnyi. Sátán által keltett indítatásból féltékenységnek vagy gonosz gyanakvásnak adnak hangot. amivel valami olyat juttatnak kifejezésre, most figyeljünk, amiben nem is igazán hisznek. De a kimondás a hatással van a gondolatokra. Saját szavaik csalják meg őket, és azt kezdik hinni, hogy igaz, amit először Sátán ösztönzésére mondtak. És miután egyszer már kimondtak egy véleményt vagy döntést, gyakran túl büszkék ahhoz, hogy visszavonják, és addig bizonygatják a maguk igazát, míg végül el is hiszik. Ez a legfájdalmasabb és ez a legtragikusabb a vége, hogy végül addig bizonygatják a maguk igazát, hogy végül már el is hiszik. És szeretném itt ezzel kapcsolatban említeni, hogy milyen fájdalmas volt Jézusnak az a mondása is, amit a vakon született meggyógyítása után mondott. Ugye meggyógyította ezt az embert, és mivel ez az ember, hiába idézték ugye a Sanhedrin elé, ő nem volt hajlandó megtagadni a gyógyítóját, és nagyon is értelmesen érvelt a főtanáccsal. A vége az lett, hogy kirekesztették őt a zsinagógából. És Jézus találkozott utána vele, és ugye ott volt a körülötte, ezek közül az elítélők közül is. És Jézus azt mondta, hogy véget jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakokká legyenek. Rossz volt a lelkiismeretük a körülöttünk lévő vallási vezetőknek, és feltették a kérdést, avagy mi is vakok vagyunk? És erre Jézus mondott egy nagyon fontos mondatot, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ugye ezzel arra utalt, amit Pál apostol később így mond ki, az aténi Areopágoszon mondott beszédében, hogy a pogányokról mondja, a tudatlanság idejét Isten elnézi. Ha ténylegesen vak, tudatlanságban van, Isten felől való ismeretségben, a tudatlanság idejét Isten elnézi. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel azt mondjátok, látunk, a ti bűnötök megmarad. És ez én egy olyan megrázó igének tartom, mert azt mondja, ha te valójában vak vagy, de határozottan állítod, hogy te látsz, és jól látsz, és ezt képviseled, ez egy nagyon veszélyes dolog. És az az ige, amit mond, bűnötök megmarad. Rettenetes az, mikor egy bűn megmarad. Mikor egy bűn belekövesedik az ember életében, és Isten nem tudja azt eltávolítani. De én szeretném pozitív reménységgel befejezni a mai ige hirdetést, hogy mi a módja, mi az útja annak, hogy mi ettől a veszélytől megmeneküljünk, amitől Jézus ennyire nyomatékosan óv, hogy vigyázz, hogy a benned lévő világosság sötétség ne legyen, meg vigyázz, hogy ebbe el ne veszítsd azt a kegyelmet, ahogy Isten világosságot nyújtott benned. Melyek ennek a biztosítékai? Hát a legelőször is az Isten igéje. De az Isten igéje nem akárhogyan. Ha én csak azért olvasom az Isten igét, hogy okos legyek, hogy tájékozott legyek, hogy kötelességszerűen tanuljam, nem váltja ki ezt a hatást. De ha én minden esetben úgy veszem kézbe az Isten igéjét, ahogy itt is az énekkari ének hangzott, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, és azt mondom magamban, hogy Istenem, én egy tévedő ember vagyok. Motozz meg engem a te szövét nekeddel, a te igéd világosságával. És eszünkbe jutnak ezek az igék, ami például a 19. Zsoltár végén van, kiveheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől szabadíts meg engem. Szóval, ha úgy állunk az ige elé, hogy ez alkalmas a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelése, és fölsóhajtunk úgy, mint ahogy a 139. Zsoltár végén van, hogy Uram, te megvizsgáltál engem és ismersz, lásd meg, nincsen állam a gonoszságnak valamilyen útja. Most belenézek ebbe a tükörbe, és nem akarok feledékeny hallgató lenni, és kérem, hogy motozz meg engem a te világosságoddal, hogy én meglássam. Ha ilyen lelkülettel olvassuk az ígét, azzal az alázattal, hogy nekem szükségem van a tükörbenézésre, nekem szükségem van a helyesbítésre, nekem szükségem van az igazságban való nevelésre, és én kérem és várom, hogy az Isten szóljon személyesen hozzám, miközben olvasom az ígét, és világítson rá ezekre a dolgokra, akkor, a biztos, hogy nem tud a vakság erősödni és betelepedni az életünkbe. Aztán egy másik dolog, hogy konkrétan kérjük a Szentlélek munkálkodását. De csak akkor fogjuk ezt kérni, hogyha bizalmatlanok vagyunk saját magunk iránt. Én nem tudom, mindenki nézzen magába őszintén, vagy mindannyian magamat is belevéve, hogy szoktuk mi gyakran kérdezni magunktól, csak nem én tévedek, csak nem rosszul látom, csak biztos, hogy így van. Uram, vigyázz rám, nehogy tévedjek, nehogy rosszul lássam a dolgokat. És akikben ez a szívbeli alázat megvan, hogy bizalmatlan önmagával szemben, nagyon komolyan veszi a maga tévedhetőségét, azt az Isten biztos ösvényeken fogja vezetni, és megóvja a lelki vakság előre haladásától, vagy esetleg annak a végzetessé válásától. És van még egy dolog, amit szeretnék említeni, hogy konkrét dologban is lehet azt kérni, hogy Istenem, most én bizonytalanságban vagyok, és mondd meg nekem, hogy mi a helyes. Szeretnék erre egy bibliai példát fölidézni. Ugye olvassuk Nátánael történetét az írásban. Ez a Nátánael később a 12 tagja lett. Először az egyik ugye barátja, ismerőse hívta őt Jézushoz, és mindjárt ezzel a lelkes meggyőződéssel, hogy aki felől írt Mózes és a proféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. Ugye aki felől Mózes írt és a proféták, ugye az egyértelműen azt jelentette a messiást. Ugye, tehát tulajdonképpen azt mondta el, hogy megtaláltuk a messiást. És abban a pillanatban válaszolt rá Nátánál, és azt mondta, támadhat-e Názáretből valami jó? Szóval benne rögtön volt egy erős előítélet, és nem vette ezt, hogy így mondjam, készpénznek, amit a barátja mondott neki. És ugye hát Galileából proféta, meg pont a rossz hírű Názáret városa, pont onnét jönne a messiás. És aztán a Biblia nem részletezi a történetet, csak annyit tudunk meg, hogy ugye úgy válaszolt neki nagyon bölcsen a barátja, hogy hát jöjj és lásd. És mikor ő odament Jézushoz, akkor Jézus ennyit mondott, íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Erre Nátánael megdöbbenve visszakérdezi, és azt mondja, honnét ismersz engem? Hát soha nem láttál. Jézus csak ennyit mond neki, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál. Hát nekünk kell kitalálni, hogy mi lehetett a fügefa alatt, mert a Biblia nem részletezi. De én azt hiszem, teljesen egyértelmű, hogy mire gondolhatunk, hogy ő imádkozott a fügefa alatt, mert várta a messiást, azok közé tartozott, akik várták a messiást, hogy Isten adjon neki egyértelműséget ebben a kérdésben. És ugyanmikor jött a társ, és azt mondta, hogy megtaláltuk a messiást, először földobbant az előítélet egy pillanatra, de mivel ott volt mögötte ez az őszinte imádság a fügefa alatt, azért, mikor odament Jézushoz, Jézus megadta neki a kért jelet. Azonnal azt mondta neki, igen, én láttalak téged, mikor a fügefa alatt voltál. Mintha azt mondta volna, amit valamikor Ézsaiásnak hallottam imádságodat. És most válaszolok rá, hogy bizonyosságodat legyen, hogy megtaláltad-e a messiást. És szeretnék ugyancsak a Jézus életet című könyvből olvasni néhány sort, amely így hangzik. Így olvasom. Csak úgy, mint Nátánaelnek, magunknak kell tanulmányoznunk Isten szavát, és imádkoznunk a Szentlélek világosságáért. Ő, aki látta Nátánaelt a fügefa alatt, bennünket is lát imádságunk titkos helyén. És most egy nagyon szép mondat következik. A világosság országából alászálló angyalok közel vannak azokhoz, akik alázatosan keresik az isteni vezetést. Még egyszer olvasom. A világosság országából alászálló angyalok közel vannak azokhoz, akik alázatosan keresik az isteni vezetést. Később azt írja Ellenvágy, nem lenne jó nekünk is a fügefa alá menni. Vagyis ha van egy konkrét dolog, Isten egyikünket sem fog visszautasítani, ha azt mondjuk, Istenem, se magamban, se másban nem bízom. világosságot kérek tőled. Isten ilyen imádságot vissza nem utasít. És olyan egyértelműen, mint ahogyan ezt tette Nátán ellen, megadja neki, hogy lásson. És ha arra gondolunk, amit a Szentírás ír az emberi történelemnek a végidejéről, ugye ez mindig olyan megrázó ez az ige, amikor olvassuk a Tesszalonikai második levél második fejezetében. Sátán működni fog a hazugság minden jelével, csodájával és hatalmával. Még egyszer ide, azért figyeljük meg, milyen félelmetes. Működni fog a hazugság minden jelével, csodájával és hatalmával. Ez a felfokozott tevékenység, úgy gondoljuk, hogy kikerüli a hívőket vagy a hívők körét. Hát úgy, mint valaha, mindig a pokol kapui legelőször ott próbálnak diadalmat venni. És azt mondja nekünk Jézus, hogy nekünk ezért ez legyen a legfőbb kérésünk. Ha megkérdezi, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled, ez legyen a legfőbb, azt Uram, hogy lássak. Mert ha látunk, ha az Isten vezetni tud, akkor a biztonságos fényen járunk, és minden áldást meg tud nekünk adni. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy el ne felejtsük a vak Bartimeusnak a kérését. És ne felejtsük el azt, hogy annak a fizikai értelembe vett vaknak Jézus azonnal visszaadta a látását. És merem azt mondani, hogy lelki vonatkozásban is Isten revelációszerűen gyorsan ki tudja nyitni a szemünket, ha bennünk a lelki készség megvan. Tehát azt szeretném mondani bátorításul, hogy a vakság ugyan fokozatosan telepedhet rá az emberre, ahogy olvastuk, szinte észrevétlenül, de Isten képes ezt a vakságot vagy sötétséget isteni teremtő hatalommal gyorsan és hatékonyan eloszlatni, ha a mi lelki készségünk ehhez megvan. És úgy, mint Nátánael, őt kérjük, hogy mi nekünk ugyan vannak kételjeink, nekünk vannak gondolataink, sok minden van, de a biztos az Isten. És ha valaki kenyeret kér tőle, nem utasítja vissza. És mi azt kérjük tőle, add Uram, azt kérem, hogy lássak. És az Isten ezt mindenkinek megadja, és adjunk hálát azért, hogy nem csak fizikai vakságból tud gyorsan, egy pillanat alatt teremtő hatalommal gyógyítani, de meg tudja nyilatkoztatni az elménket. Ahogy olvassuk a tanítványokról is, hogy Jézus feltámadása után megnyilatkoztatta az elméjüket. Ugyanígy tud világosságot árasztani a mi elménkben is, ha erre valóban igényt tartunk, és ezt tőle kérjük. Amen.
Isten tiszteletünk végén keressük meg a 223-as számú éneket, és énekeljük el az első négy verset. Tehát a 223-as számú ének első négy versét énekeljük el. Thank you.
Szerető mennyei atyánk, hálás szívvel köszönjük meg néked, hogy annak az egykori vakembernek a történetén keresztül minket is tanítottál. S Urunk, megalázódva hajtjuk meg a fejünket, és elismerjük, hogy mindannyian törékeny, tévedő lények vagyunk, és hogy nekünk minden okunk van, ha azt kérdezed, hogy mi a szíved vágya, vagy mi a kérésed, vagy mit akarsz, hogy cselekedjen veled, hogy belülünk is, Urunk, add, hogy mindig csak ez a rövid kérés szakadjon ki, azt Uram, hogy lássak. Mert megértettük, hogy a mindenféltét dolognál jobban a szívünket kell őrizni, hogy a tiszta gondolkodás lelki ajándékát el ne veszítsük, hogy a belső szemünk, a lelki látásunk el ne homályosuljon. Urunk, kérünk, add nekünk a Nátánael lelkületét. Mindnyájunkban támadnak kérdések, kételyek, tévedhetünk, de add, hogy a fügefa alá menjünk átvitt értelemben, hogy elé tárjuk, és azt mondjuk, hogy nem magunkban, benned bízunk, tanácsot és útbaigazítást kérünk. Urunk, munkáld a szívünkben ezt az alázatot, és ments meg bennünket attól a szörnyűségtől, hogy vakokká legyünk, és közben azt valljuk, hogy látunk. Félelmetes az, ha az ember bűne megmarad. Urunk, kérünk, ments meg ettől mindannyiunkat, és kérünk, hogy a te békességed legyen velünk, és add, hogy kérjük a te bocsánatodat azért, hogy nem marad időnk a te igédet olvasni, vagy sokszor lelki előkészület és alázatos kérés nélkül olvassuk, nem úgy, mint aki a tükörbe akar nézni, mert hisszük, hogy szükségünk van rá. És bocsásd meg, hogy nem rendszeresen és nem teljes szívünkből kérjük, hogy a te szent lelked munkálkodjon a szívünkben, és vigyázzon ránk, és gyomláljon, írtson, és tisztogasson a lelki világunkban. Kérünk, maradj velünk a te kegyelmedből, és őrizd meg a te utadon, az igazságnak a bizonyos ösvényén mindenkor. Áldj meg, kérünk, minden jelenlévőt, mindenkit a maga szükséglete szerint. Jézus nevéért kérünk. Amen.
Távozás előtt a 255-ös éneket énekeljük el. Tehát a 255-ös ének mind a három versét.